Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a szép napos délelőttön. Gedeon történetének a befejező részét fogom felolvasni, a Bírák könyvének a 8. fejezetéből. Bírák könyvének a 8. fejezetéből fogok igét olvasni a 29. verstől a 35. versig. Tehát Bírák könyve 8. fejezet 29. versről olvasom Isten igéjét. Ezután azt mondták az izraeliek Gedeonnak, uralkodj rajtunk te, aztán a fiad és az unokáid is, mert megszabadítottál bennünket Midian kezéből. De Gedeon így válaszolt nekik, én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem, az Úr uralkodjék rajtatok. Majd ezt mondta nekik Gedeon, csak egyet kérek tőletek, adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt. Azok ugyanis aranyfüggőket viseltek, mivel izmaeliek voltak. Ők így feleltek, örömest odaadjuk. Leterítenek egy felső ruhát, és arra dobta mindenki a zsákmányolt függőket. Az elkért aranyfüggők súlya 1700 aranysekel volt azokon a holdacskákon, fülbevalókon és bíbor ruhákon kívül, amelyeket Midian királyai viseltek, meg a láncokon kívül, amelyeket a tevéik nyakán voltak. Gedeon csináltatott ezekből egy efódot, és felállította a városában, Ofrában. Ott paráználkodott azzal egész Izrael. Csapda lett ez Gedeonnak és háza népének. Így kellett megalázkodni a Midian Izrael fiai előtt, nem is emelték fel többé a fejüket, és béke lett az országban 40 esztendeig Gedeon idejében. Jerabbaál, Jóás fia, azután elment és otthon lakott. Gedeonnak 70 fia volt, ezek mind tőle származtak, mert sok felesége volt. A sikemi másodfelesége is szült neki egy fiút, akinek Abimélek neveket adta. Azután meghalt Gedeon, Jóás fia szép öregkorban, és eltemették apjának, Jóásnak a sírjában, az Abiézeri Ofrában. Miután Gedeon meghalt, ismét paráználkozni kezdtek Izrael fiai a Baálokkal, és a Baál perített tették meg Istenüknek. Nem törődtek Izrael fiai Istenükkel, az Úrral, aki minden környező ellenségük kezéből kimentette őket. De nem voltak hűségesek Jeroboállal, azaz Gedeonnak a háza népéhez sem, mindazért a jóért, amit Izrael elcselekedett. Eddig az ige, imádkozzunk. Istenem, tudjuk, hogy ezek az igék, ezek a történetek a mi javunkért irattattak le, hogy tanuljunk belőle. Uram, olyan nagy szükségünk van rá, hogy te tanítsál, hogy te szólj hozzánk. Kérlek, Istenem, add, hogy most is ez történhessen, hogy beszélj a mi szívünkre. Használj, kérlek, engem ebben is. Add, hogy Uram, a te kedves hangodat meghalljuk és megcselekedjük. Amen. Ez a Gedeon történetének úgymond a lezárása, Gedeon életének a vége, ugye, amit fel is olvastam, hogy meghalt idős vénségben Gedeon, de hogy tudjuk, hogy konkrétan, hogy minek is a része ez, kicsit elevenítsük azt fel, hogy honnan is indult Gedeon. Tehát Izrael rabságban volt, Midian leuralta Izraelnek a földjét, mivel izraeliták más istent kezdtek imádni. De a sok nyomorúság miatt, ami a Midian miatt esett rajtuk, Istenhez kiáltottak, és Isten elhívta Gedeont, hogy jöjjön és szabadítsa meg Izraelnek a népét. És ugye, nem tudom mennyire emlékeztek testvérek, de sok lépésen keresztül készítette fel az Úr Gedeont arra, hogy aztán 300 emberrel neki menjen egy 120 ezres Midian seregnek. És Isten egy hatalmas szabadítást adott Gedeonon keresztül, és miután megfutott ez a nagy sereg, utána még elkezdte üldözni tovább a Jordánon túl a Midiánnak a királyait, és végül úgy, hogy teljesen elpusztította a Midián sereget Gedeon, és hatalmas szabadulást szerzett ezzel Izrael népének. Tehát egy hőssé vált Gedeon. És amikor ezt az igét felolvastam, ez ebben a pillanatban van. Amikor Gedeon hőssé vált, visszatért a hatalmas zsákmánnyal Izrael földjére, és megálltak valahol ott Izraelben, lehet, hogy Ofrában, pont a saját földjéhez mentek, nem tudom, de lezajlott egy párbeszéd a hadsereg és Gedeon között. Ez egy olyan pontban történt, ami úgymond a csúcspont. Győzött Gedeon. Szabadulást adott az Isten. Egy olyan pontban volt, amikor úgymond egy ilyen csúcson volt Gedeon. És az ilyen pontok mindig magukkal hoznak egy kísértést is. Nem csak az kísértése az embernek, hogy ha mély ponton van, akkor elfordul Istentől a sok nyomorúságok és a bajok miatt, hanem ha hirtelen valaki felemelkedik, ha hirtelen sikereket ér el, bejönnek a dolgok, valami nagy munka sikerül, valami nagy teljesítményt hajt végre az ember, ha nagyon megsegíti valamiben az Úr az embert, megtérnek a gyermekei, nagy öröm éri. Tehát akkor is az ember egy olyan állapotba kerül, amikor fent van úgymond, amikor kísértés, különösen kísértések helye lesz az a számára. Nem csak a mélypont kísértés a számunkra, hanem sokszor a csúcspont is, amikor a sikereink teljébe vagyunk, amikor életünk teljes, és valami sikert értünk el. És ez egy ilyen pont Gedeon számára, amikor egyből meg is kísérti az a nép, aki vele volt, aki a győzelmet aratta, és azt mondja neki, hát Gedeon, hát te szabadítottál meg minket, legyél a királyunk. Legyél a királyunk, sőt, milyen hízelgő ez, hogy ne csak te legyél a királyunk, hanem a fiaid is, meg az unokáid is legyenek vezetőink. Hát ez egy embernek, szerintem főképp akkori embernek, de ma is, hogy ennyire becsülnek engem, hogy még a fiaimat is királya akarják tenni, egy nagyon nagy kísértés volt Gedeon számára. De Gedeon tudta, hogy ezt a sikert, ezt a győzelmet nem egyedül érte el. Nem egyedül jutott erre a győzelemre, hanem Isten segítette őt erre. És az egész úgymond hadjáratnak ugye az volt a győzeleme, hogy legyőzték az ellenséget, és Isten megszabadította őket a Midian fogságából, és ezután pedig, hogy ezt a győzelmet megvívták, nem lehet az, hogy úgymond egy ember legyen a király, hisz ő nem erre hívta el az Isten. Gedeon nem királynak hívta el az Isten, arra hívta el, hogy szabadítsa meg az ő népét. Szabadítsa meg az ő népét. És ez a kísértést úgymond Gedeon könnyedén idézőjelbe elhárította, és azt mondta, az Úr az Isten. Őt szolgáljátok. Ő fog uralkodni rajtatok. Nem egy ember kell, hogy uralkodjon rajtatok. És ez idáig jól megállta a próbát Gedeon, de aztán a folytatás már nem olyan szép. És gondolkoztam is ezen, meg úgy nehéz is volt ezt az igét úgy elővenni, mert utána már Gedeon, mintha egy kicsikét megbotlott volna. Mégpedig onnan látjuk ezt, hogy legelőször is volt egy kérése. Azt mondja, az Úr uralkodik fölöttetek, de én kérek egy valamit. Pontosabban így fogalmaz Gedeon, csak egyet kérek tőletek. Adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt. Azok ugyanis aranyfüggőket viseltek, mivel izmaeliták voltak. Tehát a Midian seregnek az egy része izmaelita volt, és azoknak az volt a szokásuk, mint ma újra divat egyeseknek, hogy a férfiak is viselnek fülbevalót, hogy már akkor is volt ilyen, hogy fülbevalót viseltek az izmaeliták, és az jelentős vagyont képviselt, hogy ilyen aranyfülbevaló volt a fülükbe. És ahogy Gedeon látta ezt a nagy sereget, a vagyont, amit úgymond zsákmányoltak, hát elcsábult a szíve. Elcsábult a szíve. És én, ahogy ezen az egészen gondolkoztam, az utána lévő folytatáson is, amit leírt, hogy 70 gyermeke volt neki, és sok felesége volt, úgy azt láttam meg Gedeonon ezen ezeken a döntéseken, amit ő hozott, hogy oda jutott ő ebben a felső pontban, amikor győzelmet aratott, hogy végre tehetek valamit magamért. Végre tehetek valamit magamért. Eddig küzdöttem Izraelért, küzdöttem Istenért, küzdöttem a népért, na most végre itt az idő, amikor egy kicsit tehetek valamit magamért is. És ezért úgy gondolom ezért cselekedte a következő dolgokat itt Gedeon. És több formában is tett magáért, úgymond Gedeon. Úgy fogalmaztam ezt meg, hogy egyrészt az anyagi alapokat akarta magának biztosítani, hogy legyen valami alapja az ő életének, mert szegény volt. Azután a házát akarta megerősíteni, a nemzetségét, hiszen 70 gyermeke volt neki. Akkoriban így erősítették meg a nemzetségüket, minél több gyermeke legyen. És azon kívül pedig a vallási kultuszt alakított ki az ő birtokán, Ofrában, ahol korábban is volt. Háromféleképpen is próbálta a saját nemzetségét, a saját hatalmát, pozícióját megerősíteni. Király nem akart lenni, de a nemzetségét meg akarta erősíteni. És ezt könnyen mondhatnánk, hogy hát milyen bölcstelenül cselekedett Gedeon, és el lehet könnyen ítélni ezért. De ha jobban megnézzük, és valóban helytelen volt ez a dolog, de egy kicsit nézzük meg, ki is volt Gedeon. Amikor elhívta Gedeont az angyal, akkor így ezt mondja Gedeon. Vagyis előbb a angyal szavát mondom. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta. Menj, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt Midian markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban. Atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Tehát a leggyengébb nemzetségű volt Gedeon. A legkisebb volt a családjában. Sokszor is Isten abba látja kedvét, hogy pont a leggyengébbeket válassza ki. Pont a legértéktelenebbnek tartott embereket. És Gedeon is ilyen volt. És pont ezért volt benne egy ilyen talán kisebb rendűség érzet, hogy meg kell erősítenem az én nemzetségemet. Meg kell erősítenem az én családomat. Valamit tennem kell magamért. És saját kezébe veszi ennek a megvalósítását. Saját kezébe veszi a dolgokat. Saját kezébe veszi az anyagi lehetőségeit, a családjának az építését, és még a, úgymond a Isten tiszteletet is a saját kezébe veszi, hogy hogyan történjen ezentúl Izraelen. És ez volt a hiba. Ez volt a fő hibája Gedeonnak, hogy a saját kezébe vette a családjának a sorsát, az anyagi dolgainak a sorsát, és még az Isten tiszteletnek a módját is, hogy nehogy elpártoljon tőle Izrael. Ezért az ő falujában legyen az Isten tisztelet. Ezért állította ezt a efódot, amiről ír itt az ige. Tehát ezt a három hibát követte el Gedeon, és mindez azért, hogy megerősítse az ő családját, az ő pozícióját, az ő helyzetét. Ahogy gondolkoztam ezen az igén, eszembe jutott más ember is, aki hirtelen emelkedett fel. Nem tudom, hogy tudtok-e olyat mondani a Bibliából, biztos, hogy tudtok, aki hirtelen nagyon magasra került. Nem, hát az úgy magasra került, hogy elragadta az Úr, de nem, hanem aki milyen volt pozícióban, mondjuk egy... József. Én Józsefre gondoltam, Dávid is fölemeltetett valamilyen szintig, de József nagyon nagyot a börtönből, a második ember lett Egyiptomba. És milyen érdekes, amikor József hirtelen felkerült a csúcsra, amikor ott volt a fáraó előtt, és azt mondta, hogy második ember leszel. És körbe vitették egész Egyiptomba, és azt kiáltották előtte, hogy térdre, térdre, ő nem fuvalkodott fel, nem vette saját kezébe az életének a sorsát, hanem Istenre bízta magát, mint eddig is. És ezért tudott megállni, mert korábbi életében is folyamatosan Istenre bízta magát. És ő nem vett 25 feleséget magának, egy felesége volt csak, és két gyermekéről olvasunk csak Józsefnek. Pedig megtehette volna, mint a fáraó második embere, hogy akárhány feleséget, akárhány gyermeke. De ő nem tette meg, mert Istennel járt előtte is, a börtönbe is, Potifárnál is, minden helyzetben, a fáraónál is, ami volt, Istennel járt. Hiába került le, hiába került fel, mivel Istennel kapcsolatban volt és vele járt, ezért nem ingott meg. Tehát ő egy pozitív példa. De én azért Gedeonnak, viszont ha mellé rakom Gedeont, őnek is sokkal nehezebb helyzete volt Gedeonnak, hisz egy olyan korban élt, ahol mindenki azt tett, amit akart a bírák korában, és nem járta ki azt az iskolát, mint József. József hosszú éveken keresztül tanítva volt az Istentől. A börtönben, a megaláztatások között, ugye Jákob felmagasztalta, de álmokat látott, tehát ő egy hosszú időszakot járt az Úrral, és ezért úgymond jobban meg tudott állni. Nyilván neki is meg kellett állni, nem kellett mondani a kísértéseknek, de Gedeonnak nehezebb volt. Gedeon egy gyors talpalót végzett, alig, hogy megismerte az Istent, alig, hogy elkezdett Istennel járni, és megvolt ez a párbeszéd Istennel, már jött a csata, jött a győzelem, és elesett. Elesett. Saját kezébe vette a dolgokat. Érdekes más történetben megfigyelni, hogy az anyagiasságnak mindig megvan a veszélye. Főképp az ilyen ez akkori korban, ez a fülönfüggők, meg az ilyen arany dolgoknak mindig megvolt a maga vonzása, és valahogy mindig félrevitték az Izraelnek a népét. Emlékeztek még, hogy hol jön elő ez a Bibliában, az arany fülönfüggők? Hol van még szó ilyenekről? Az aranybórjúnál például. Az aranybórjúnál is ránézett Áron éjjépre, ó, mennyi ékszer van rajtatok, na, egy csináljunk belőle gyorsan valamit, egy bárányt, ami egy látható dolog volt, mert nem látták, hogy Mózes hova ment, és akkor egy látható dolgot elkezdtek ott tisztelni, és elfordultak az úrtól. Aztán van még egy eset, ami viszont pozitív példa, amikor Jákob ott felszólítja Isten, hogy gyere Bételbe, ahol megszólítottalak téged, akkor Jákob mielőtt elindulna Bételbe, azt mondja a feleségeinek, meg a szolgáinak, rakjátok le az aranyfüggőket, rakjátok le a báványokat, mielőtt elindulnánk találkozni az Úrhoz, tisztítsuk meg magunkat minden bálványtól, és rakjuk le, és elásta egy cserfa alatt az összes holmit. És itt pedig arra a példa, hogy ezeket elvetette valaki, nem az anyagiak voltak a fontosak, és minden bálványt, ami gátolhatta volna az Istennel való találkozást, félre rakott Jákob, megtisztította a családját, és úgy járult az Istenhez. Tehát visszatérve Gedeonhoz, tehát a fő hibáját én abban látom Gedeonnak, hogy a saját kezébe vette a dolgokat. És érdekes azt is megfigyelni, hogy onnantól kezdve Isten nem beszél vele. Semmit szót nem mond Gedeonnak. És ezen el lehet gondolkozni, vajon miért nem szólt Gedeonnak Isten, hogy hát mit csinálsz Gedeon? Hát erre hívtalak el, hogy bevezess egy ilyen hamis Isten tiszteletet, hogy a házadnál egy ilyen efódot állíts fel. És tudjátok, én úgy gondolom, azért nem szólt Isten neki, mert Gedeonnal ő már megismertette magát. Ahol ő felállította az efódot, ott két oltár volt felállítva. Az egyik oltárt, mind a kettő Gedeon állította. Az egyik oltárt akkor állította, amikor az angyalt látta, hogy felment a mennybe, és megijedt. Hogy hát láttam az angyalt, és meg fogok halni. És állított egy oltárt, és azt mondta, hogy Isten a békesség Istene. Annak emléke jó, hogy ő Istent megismerte, az állított egy oltárt. A másik oltárt pedig a kivágott Baál oltár helyébe állította fel. Tehát Gedeon pontosan tudta, hogy kell Istent tisztelni, kicsoda az az Isten, és mégis felállította ezt a másik kegyhelyet, amiben aztán ugye bűnbe esett ő is, meg a nép is. Tehát egyrészt, mert ismerte már Gedeon az Urat, a másik, hogy a bíráknak volt egy olyan feladatuk, Izrael népében, hogy ők képviselték Istennek a törvényét. Tudniuk kellett a mózesi szabályokat, a törvényeket, enélkül nem is tudtak volna bíráskodni Izrael felett, mert mi alapján bíráskodjanak. De akkor már ott volt a Mózes 5 könyve, vagy hát a 10 parancsolat, ez volt az alapja mindennek, és a bíráknak ez volt a felelősségük, hogy Isten mellett tartsák a népet, és Isten igazsága szerint ítéljenek. És ebben nyilván benne volt minden leírva. Hogyan kell az áldozatot bemutatni, hol kell Isten tisztelni, és ettől mind eltért Gedeon saját maga gondolkozása szerint. Saját maga akarata szerint. És ezek a dolgok, amiket ő elkövetett, teljességgel sikertelenek lettek. Amit ő eltervezett, hogy magának maga hasznára teszi ezeket a dolgokat, hogy ő kezébe vette ezeket a dolgokat, látszólag sikeres volt, hogy 70 fia volt, 70 szamáron, 70 városa volt a 70 fiúnak, de sikertelen lett, mert később egyetlen egy fia maradt csak életben. Az egyik második házasságából született gyermek lemészárolta az összes többit, és egyetlen egy menekült csak meg, aki aztán bosszút állt a többiért. Tehát pontosan, amit ő akart volna, hogy nagy neve legyen, hogy megmaradjon az ő nemzetsége, pont nem sikerült. Hiába vette a saját kezébe a dolgokat. Nem ez az útja. Nem ez az útja, hogy nevünk maradjon. Nem ez az útja, hogy meggazdagodjuk. Nem ez az útja, hogy tartalmas életet éljünk, hogy a saját kezükbe vegyük a dolgokat. Az Ószövetségben se ez volt az útja. Ma se ez az út. Magunktól, ha saját magunkban bízunk, az kárt fogunk vallani. Kárt fogunk vallani mi is, meg a családjaink is. Már az Ószövetségben is tudták, hogy mi az igazi út. Például Jósafát, az egy hívő király volt, aki Gedeon után élt, róla így ír a Krónika könyve. Az Úr Jósafáttal volt, mert azon az úton járt, amelyet korábban az ő ősatja Dávid, és nem kereste a baálokat, hanem atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint élt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint. Ezért az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat, egész Júda ajándékot adott Jósafátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagyra nőtt. Mert az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította a Júdából az áldozóhalmokat és a szent fákat. Tehát Jósafát egy olyan király volt, akinek bátorodnia kellett, akinek erősödnie kellett, és mivel ő az Úr útján járt, őt kereste, ezért Isten megerősítette őt. Tehette volna ez Gedeon? Gedeon is tehette volna ezt. Nem olvassuk azt, hogy Gedeon hála énekét. A nagy győzelem után nem hallunk róla, hogy ő egy nagy hálát adott volna Istennek, vagy bármit Istenhez fordult volna. Tanácsért se fordult Istenhez, hogy vezessem a népet, mit tegyek ezután. De Jósafát tette ezeket, és Isten megerősítette. Azután azoknak az embereknek, akik pedig szeretnék nagyon a családjukat megerősíteni, nagyon jó példa Dávid, hogy Dávidnak Isten hogy erősítette meg a házát. A Sámuel második könyvében van ez írva. Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak, ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál. Kiirtottam előled minden ellenséget. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el, hogy ott a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé gonoszok, mint a kezdetben. Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam neked minden ellenségettől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Tehát ha valakinek az Úrra van dolga, mint ahogy Dávidnak, az Úr ügyeiben járt, és Isten volt az első neki, akkor Isten építi az ő házát is, az ő családját is. Gondja van róla Istennek. Ez már az Ószövetségben is igaz volt. Ha valakinek az első az Úr, az első az Isten, és az ő országa, akkor Isten gondot visel róla, hogy legyen ennivalója, legyen családja, hogy mindene meglegyen, ami szükséges az ő életében. És nem kell félelemmel a saját kezéhez ragadni a dolgokat. És igazából a fő mondani valója, az egyik fő mondani valója az ige hirdetésnek az, hogy minden gondotokat őre elvessétek, és néki gondja van reátok. Hogy ezt valóban próbáljuk meg megélni. Annyi gond gyötör bennünket. Szerintem annyi minden miatt aggódhatunk. Ijeszgetnek is a hírek, meg annyi minden félelemre vagyunk hajlamosak. Egyszerűen ilyenek vagyunk emberek. Sokszor csak a láthatóban bízunk. Ha van egy bankbetét tartalék, ha van egy barát, akitől lehet segítséget kérni, de de igazából a biztos pont az életben az csak Isten. Isten az egyedüli biztos pont. És a jó befektetés az, hogyha van is mit, ha nem is küszködök most akár anyagi gondokkal, akkor is tudom az, hogy mind az Úrtól van, amit kaptam. Mind az Úrtól van, hogy van munkám. Az Úrtól van, hogy van családom. És Isten gondot visel. Gondot visel rám. Ha magam kezébe veszem a dolgokat, ha megijedek valamitől, mert valami meginok, és nem Istenhez viszem a dolgokat, az egy kísértés, és az a jó, ha megállok, és Istenhez megyek, és rábízom azt, ami megingott. Uram, ez megingott, ebből félek. Istennel meg kell ezeket osztani, és bízni kell benne, hogy ő segíteni fog, és ő valóban segíteni fog. Nem szeretem a negatív dolgokat, mint hogy Gedeonról ezeket a negatív dolgokat elmondani, de sajnos igazak. És Isten igéjében benne van mindenkiről, a minden bibliai szelepről a pozitív dolog is, és ha volt negatív, akkor a negatív dolog is. Nem rejti el, nincs elrejtve ezek a dolgok előlünk. Pont azért, hogy tanuljunk belőle, hogy tanuljunk. És milyen érdekes, hogy mindezek ellenére a zsidókhoz írt levélben Gedeon hithősként szerepel. Felolvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetből ezt a kis ige szakaszt, és mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét ontották ki, Kaldérétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, mint Gedeon, idegenek seregeit futamították meg. Tehát milyen érdekes, hogy még az új szövetség is megemlékezik Gedeonról. Miért? Miért emlékezik meg, miközben az élete vége felé csak, úgymond saját kezébe vette a dolgokat, annyit azért hozzá kell tenni, nem fordult Baál felé. Ő Isten tisztelte, de nem teljesen jól, de nem fordult el Baálhoz, idegen Isten után. Csak az ő halála után fordult el a nép. De vajon miért maradt meg Gedeon, mint hithős? Olyan érdekes azért, mert azok a cselekedeteik, amit Istennel együtt cselekedett Gedeon, azok megmaradnak. Olyan szinten megmaradnak ezek a cselekedetek, hogy örökké. Isten igéje örökké megmarad, és örökké megmarad, hogy Gedeon Istennel járt az életében egy szakaszt, és abban Istennek engedelmeskedett, és győzelemre vitte az Izraelnek a népét. Ez is mutatja, hogy milyen nagy értéke van annak, amikor te vagy én Istennel járok. Amikor odafordulunk bizalommal Istenhez, és beszélgetünk Istennel. Annak olyan értéke van, hogy az örökké meg fog maradni. Örökké megmarad az a kincs, amit így gyűjtünk a földön, amíg Istennel járunk. És tudjátok, fent akarta Gedeon tartani a nevét, annyi gyermeke is volt, és fennmaradt a neve, de nem úgy, ahogy ő gondolta, hanem azért maradt fenn, mert Istennel járt, és engedelmeskedett Istennek, és hitt Istennek, és megtette azt, amit Isten rábízott. Így fenn lehet maradni valakinek a nevének nagyon soká. Gyermekek útján nem marad fenn az ember neve, vagyon útján nem marad fel, bármit itt építhetünk, mind le fog egyszer romolni, semmi nem marad fel, de amit én az Úrért cselekszem, amit az ő érette teszek, az meg fog maradni. Az meg fog maradni. Nem akarunk ilyen maradandó dolgokat építeni? Nem akarunk azt, hogy Isten gondoskodjon a mi nevünkről, a mi családjainkról, a mi anyagi helyzetünkről? Ha ezeket biztonságba akarjuk, akkor bízzuk Istenre ezeket a dolgokat. Az anyagiakat, a családunkat, a nevünket, a céljainkat, bízzuk Istenre. Azt mondja a Lukács evangélium a 17. fejezetében az ige, hogy ez úgy lehet csak, hogyha kiengedjük ezeket a kezünkből. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti. Aki pedig elveszti, megtartja azt. Tehát, ha én kézzel foghatóan ragaszkodok a saját dolgaimhoz, hogy minden az én kezembe legyen, akkor kimegy a kezem közül minden. Mint a homok, amikor megmarkolom, vagy a víz szétfolyik. De hogyha Isten kezébe helyezem, lemondok róla, Istenre bízom az életemet, a céljaimat, akkor megmarad és megtartom ezeket a dolgokat. És ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha a láthatatlanokra nézünk, ezt még fel akarom olvasni, 2 Korintusiakhoz írott levél, Korintusiakhoz írott 2. levél, 4. fejezet, 18. vers, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha Istenre tekintünk, a láthatatlanra, aki örökké van és örökké létezik és cselekszik, akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha erre nézünk, ha erre tekintünk. Voltak jó példák. Például eszembe jutott, hogy készültem például Ábrahám. Amikor például ő nyert, és Sodomá királyától ugye elrabolták Lótot, meg az összes vagyonukat, Ábrahám visszaszerezte azt. És jött visszafele, nagy győzelem volt akkor is, egy csomó zsákmányt hozott, ő semmit nem fogadott el a zsákmányból, pedig felajánlották neki is, hogy Ábrahám, nekünk csak add vissza az embereket, minden a tiéd lehet, meg az emberedé. Ő semmit nem fogadott el, sőt, aztán hálát adott Istennek. Például ez egy jó példa arra, amikor nem függ valaki az anyagiaktól, amikor nem függ attól, hogy ő nagy sikert aratott, győzelmet aratott, hanem mindent el tudott engedni. De mindez azért lehetett, mert Ábrahámra végképp igaz volt, hogy a láthatatlanokra tekintett, a láthatók helyett. Még egy utolsó gondolat. Ez a gondolkozás, amit itt Gedeon mondott, ez a gondolat, hogy csak egyet kérek tőletek. Ez sokszor bennünk van. Mindent az Úrnak adok, csak egyetlen egy dolgot hagyj, tartsak meg. Csak egy dolgot nem bírok kiengedni a kezemből. Minden az övé. Én teljesen egészen, de egy dolog azért még nem. Hát szerintem ez egy jellemző ránk. Sokszor jellemző, hogy lehet sokszor, meg a szájunkkal is mondjuk, hogy meg tudjuk tenni, de van, hogy nem tudunk valamit kiengedni a kezünkből. Tehát ilyenek vagyunk, és ezen gondolkoztam, hogy erre mi a megoldás. És az a megoldás, amit ugye József is, Ábrahám is tett, hogy Istennel kell járni. Az Úr Jézus közelébe kell élnünk és lennünk. Minél több időt töltök az Úrral, annál könnyebb lesz kiengedni azokat a dolgokat, amiket még mindig a kezembe tartok. Olyan csodálatos, hogy Isten meg tud segíteni abban, hogy ki tudjunk engedni dolgokat. Képes elvégezni a szívünkbe ezeket. És amikor minden ki van engedve a kezünkből, akkor valóban szabadok tudunk lenni. És valóban az Úrral tudunk járni. És használni tud bennünket az Isten. Hát éljünk ilyen életet, ne vegyünk a saját kezünkbe a dolgokat, hanem az Úrra bízzuk. Ezt kívánom magunknak, nektek. Amen.